Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió mindenkedves hallgatóját. A hitünk és életünk sorozatban, ezekben a napokban nyilvánvalóan a szívünkben őrizzük a képet, a jelenetet, amikor Jézus elbúcsúzik övéitől, szól hozzájuk búcsúszóval, küldetést ad nekik, ígéretet ad nekik, és eltávozik közülük. A mennybe menetel ünnepének vonzásában szeretném, hogyha ezt a mai alkalmat is megélnénk. A témánk éppen erre vonatkozna, újból szemléljük a képet, és gondolkodjunk annak részletein, jelentésein. Az alapkérdésünk így hangzik, hogyan ment az Úr Jézus a mennybe? Első lépésként kérjük Isten szent lelkét, akit ezekben a napokban újból hívunk, várunk, életünkbe akarunk fogadni. Segítsen, hogy helyesen gondolkodjunk erről, és valóban a lélek örömében tudjunk élni, és tanúságot tenni arról, hogy van reménységünk. Jézus föltámadása után a 40. napon az olajfák hegyén tanítványa jelenlétében fölment a mennybe, és megnyitotta számunkra az örök élet kapuját, az égi hazafelé irányítja a mi tekintetünket. Ezért kérjük az ő szent lelkét, benne éljünk, és legyünk hűségesek a mi utunkon. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szemléljük tehát ezekben a napokban, és ez legyen egyfajta ismétlés, ettől ne féljünk ettől a szótól. Jézussal megdicsőülttel találkozhattunk napokon, heteken keresztül, az ő föltámadásának fényében, örömében, allelujás örömében szerettünk volna megmaradni, elmélyedni, és valóban megbizonyosodni arról, hogy ő él, találkozni vele, az élővel, a föltámadottal, mi, akik szemléltük nemrégen az ő kínszenvedésnek mozzanatait, kik igyekeztünk testünket, lelkünket, böjtöléssel, imádsággal, áldozathozatallal előkészíteni. Amikor ezt a mondatot kimondom, már időben mentünk visszafelé. A mennybe menetel mozzanat előtt a húsvéti ünnepkört fényét próbáltam jelezni, a húsvét ünnepét és az előkészületet, a nagy böjtöt. Mai napon tehát nézzük a mennybe menetelt, és bár az ünnep látszólag mögöttünk van, de legyünk úgy, mint az apostolok. Megmaradni az ünnep vonzásában, ahogyan ők is, együtt maradni az imádságban, a közösségben, és hogy ahogy hallottuk is vasárnap a szentírási szakaszban, együtt lenni közösségben, együtt elmenni a templomba. Azt mondta a Lukács evangélium idézet a vasárnapi evangéliumunkban, nagy örömmel visszatértek Jeruzsálemben, állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent. Kérjük mi is ezt, Isten dicséretében és magasztalásában egyek lehessünk. Az apostolaira Jézus küldetést bízott, vagy fölment a mennybe, az égbe szállt. Milyen furcsa ezt szavakba foglalni, kifejezni ezt a visszatérést, hogy eltűnik közülük, ahogyan eltávozik, és az eddigi jelenléte, az eddigi létállapota mindegy megváltozik. A megdicsült Krisztus már nincs többé testi valójában közöttük. De egy ígéret hangzik el, hogy közöttük marad, és hogy elküldi a vigasztalót, a lelket, az éltető lelket, aki mindent nyilvánvalóvá tesz számukra. A végső búcson, mielőtt visszatért az Atyához, Máténál olvassuk, hogy Jézus összehívta tanítványait egy hegyre. Látjuk a bizonytalan apostolokat, amint megbízást kaptak. Emlékszünk, Jánosnál olvashatjuk, hogy egyszer már tudomásukra hozta Jézus, hogy aki bennem hisz, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amiket én teszek. Sőt, nagyobbakat is fog tenni azoknál. Most az ünnepélyes megjelenéskor pedig így szólt, én kaptam minden hatalmat mennyben és földön. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Máté evangéliumának 28. fejezetében olvassuk tehát ezt. Jézus az Atyától kapott megváltó hivatást folytatja, elküldi a lelket, aki újjáteremti a földet. Az apostolok pedig az egész világra szóló küldetést kapnak, arra, hogy tanítsák a népeket. Úgy jelennek meg, mint egyház, az üdvösség jele. Jézus erejében fognak megjelenni és tanúságot tenni, hirdetni az igét, hirdetni Jézus örömét, és tanítani a népeket. Jézus pedig megígérte, hogy veletek vagyok minden nap a világ végéig, velük a tanítványokkal, hogy összegyűjtsék a szétszórtakat, hogy megerősítsék az egyházat, pásztorokat és a híveket. Jézus jelenlétével, folyamatos jelenlétével az egyház töretlen marad, nem vesz erőt rajta a gonosz. Történelmének első fejezeteit az apostolok írják. Az utolsó fejezet pedig majd a végső napon lesz nyilvánvaló, amikor Isten lesz minden, mindenben, ahogy Pál írja az első korintusi levél 15. fejezetében. Küldetést bíz tehát Jézus apostolaira, és a következő mozzanatban pedig látjuk, amint égbe száll. 40 napon át többször megjelent tanítványainak, és megtanította őket, hogyan formálják át a világot. Ezt mondta Jézus, mikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben részesültök, úgyhogy tanúságot tesztek majd rólam Jeruzsálemben, sőt, egészen a föld végső határáig. És látjuk az utolsó találkozást az olajfák hegyén, amikor szemük láttára az égbe emelkedett, felhőt akart el, amely Isten dicsőségének a jelképe. Nyilván együtt olvassuk az írás, az evangéliumi részek utolsó fejezeteit, és természetesen a kezünk ügyében van az apostolok cselekedetei is. Az első fejezetre szükségünk lesz. Jánosnál olvassuk a 20. fejezetben. Jézus megmondta nekik, bőveinek, hogy fölmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. A feltámadott az égbe szállt, az időből az örökké valóságba, a térből a végtelenbe. Miután legyőzte a bűnt és a halált, győztesként tért vissza az atyához, hogy az emberiség általa és a lélektől megerősítve az üdvösség útjára léphessen. A mennybe szálló Jézussal az egész emberiség Istenhez tér, a törékeny és halandó ember a halhatatlanság felé veszi útját. Ez az emberiség történelmének értelme. Munkanapja végén a názáreti ács elvégezte feladatát, visszatért az atya házába. A nagy munka azonban ezzel kezdődött. Országának most kezdődik a megvalósítása. És a következő mozzanat, hogy röviden összefoglaltuk a lényeget, ez már az apostolok cselekedeteinek első verseiben olvasható, a figyelmeztető hang az apostolok felé, akik az égre tekintenek, galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt szemekkel? Ez a Jézus, aki közületek fölment a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe szállt. Mint egy jelzi azt is, hogy bámészkodnak, csodálkozva tekintenek az ég felé, és mit állnak itt, pusztán tekintetüket az égre emelve? Itt a folytatás. Mint ahogy azt mondaná, menjetek, imádkozva kérjétek és várjátok a lelket, hogy amire megbízást kaptatok, ez legyen erőtök elkezdeni és véghez vinni. Ezt a lelket kérjük mi magunk is. Ez a lélek éltessen és vezessen bennünket ma is Krisztus egyházában. Egyházunk azt tanítja, hogy Krisztus testestől, lelkestől a mennybe ment. Azt tanítja, hogy az atya jobbján ül, testben, természetes létmódja szerint. Az írás szavait pedig bőségesen idézzük, de most legyen Márktól, az idézet a 16. fejezet 15. versétől. Már még az eddigiekben talán nem szólalt meg közöttünk. Azt mondja, Jézus, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni. Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. Urunk Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta. kérdések sorával fogjuk majd folytatni. Mit jelent az, hogy az Úr Jézus mennybe ment? Mikor ünnepeljük ezt a mennybe menetelt? Jézus milyen ígéreteket tett a mennybe menetele előtt? Majd megkérdezzük, hogy sikerrel járt-e az ő küldetése a Földön, és hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy Jézus ül a mindenható Atya Isten jobbja felől? Ezek lesznek a kérdéseink, keressük a válaszokat.
The Lord is my shepherd, I have all I need. She makes me lie down in green meadows, beside the still waters she will. She restores my soul, she rights my wrongs, she leads me in a path of good things, and fills my heart with songs. Even though I sets a table before me in the presence of my foes. She anoints my head with oil and my cup overflows.
Egy rövid összefoglalással kezdtük az imént kérdésünk kifejtését, amikor vizsgáljuk Jézus mennybe menetelét, nem az ünnepet pusztán, hanem a mozzanatot. Mi előzte meg, mi történt akkor, és mi követte. Az összefoglalások sorát pedig kövessük az egyik leghitelesebbel, egy alappal, amelyhez mindig térhetünk. A Magyar Katolikus Lexikonban ezt olvassuk. A mennybe menetel, a latin ascensio, ascendo, felmegy, fölemelkedik, szóból ered, és Jézus Krisztus megdicsőlésének utolsó földi állomása, írja, amikor 40 nappal föltámadása után az olajfák hegyéről tanítványai szeme láttára a maga isteni erejével fölment a mennyei atyához, a mennybe. Lexikon jelzi, érdekes így egymás mellett összehasonlítani, hogy a mennybe menetelt Lukács evangéliumának végén röviden olvashatjuk a 24. fejezetben, az apostolok cselekedetei már részletesebben mondja el, Márknál mindössze egy mondattal találkozunk a 16. fejezet 19. versében. Az első kérdésünk tehát így hangzik, mit jelent az, hogy az Úr Jézus a mennybe ment? Valaki megkérdezi tőlünk, hogy mit jelent ez, hogy mennybe ment, akkor Talán ezt válaszolhatjuk neki, legyen ez a válaszunk, hogy visszatért az Atya Istenhez, visszatért örök isteni dicsőségébe. A mennyország az nem lent vagy fent van, a csillagok végtelen messzeségében nem keressük, hanem ott van, ahol Isten dicsősége kinyilvánul. Ugyanolyan láthatatlan, mindenütt jelen való, mint az Isten. Amikor az Úr Jézus a mennyországba ment, saját isteni világába, dicsőséges országába távozott. Számunkra az Isten világa titok, megközelíthetetlen. Csak azok látják meg, akik üdvözülnek, vagyis a mennyországba jutnak. Az Úr Jézus testestől, lelkestől ott van már, mindenkit megelőzve. Azt valljuk, hogy onnan fog eljönni a világ végén az ítéletre. A Hiszek egyben, így imádkozunk, fölmenvén a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbja felől, onnan lesz eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Érdekes ez a kép, az ábrázolás ismerős, ül az Atya jobbján, erre még vissza fogunk majd térni. Mikor ünnepeljük az Úr Jézus mennybe menetelét, kérdezzük. Húsvét után a 40. napot követő vasárnapon. Az ünnep hivatalos neve Úrunk Jézus Krisztus mennybe menetele. Szent Ágoston az 5. században apostoli eredetűnek mondja ezt az ünnepet, régen körmenettel ünnepelték Jézus utolsó útját az olajfák hegyére, ahonnan a mennybe ment. Az ünnepi nagymisében, az evangélium után eloltják a húsvéti gyertyát és elviszik az oltár mellől. Ez az Úr Jézus mennybe menetelének szertartásos jelképe. Szép ez a kép, a megdicsült, föltámadott Krisztust ábrázoló szobrot általában a húsvéti körmenet után föltesszük a főoltárhoz, és áldó kitárt karja egész ünnepkörünkben, egész húsvéti ünnepkörben felénk irányul. Látjuk kezében a győzelmi zászlóval. És talán ennek a folytatása a szép mozzanat, amikor mennybe menetel ünnepén a szembe miséző oltár sarkára is oda helyezzük a szobrot. Mint egy jelezzük azt, hogy egyre közelebb figyelünk erre az áldó Krisztusra, akinek elmenetelét, a mennybe való visszatérését hamarosan ábrázolni szeretnénk. Én például az evangélium elhangzása után, vagy az igehirdetés után, mint egy kicsit ünnepélyesen fölemelem ezt a szobrot, és elvonulok vele, vagy a keresztelőkút mellé, vagy egy rejtettebb helyre, egy mellékoltárhoz. Jézus már nem látható közöttünk testi valójában. Eltávozott közülünk, keressük és vágyjuk az ő fölismerését, és oda tekintünk, ahol az előbb ez a szobor nyugodott. Az áldozati oltárra, ahol folytatódik a Szentmise áldozat ünneplése, és a következő pillanatban szinte azt valljuk, hát itt vagy közöttünk. Velünk maradsz újból és újból a világ végezetéig, kínálod, adod önmagadat, hogy életünk legyen. Az oltáról levesszük a szobrot és elrejtjük, már nem látjuk Jézust, de a hit szemével keressük, hogy ugyanazon az oltáron, a kenyértörés közösségében, az oltári szentségben fölismerjük, mint az Emmauszi tanítványok. Következő kérdésünk arra vonatkozik, hogy milyen ígéretet tett Jézus a mennybe menetele előtt. A legfontosabb ígéreteként azt mondjuk, hogy megígérte a Szent Lelket. Talán nem túlzás, hogy jó kifejezés, amikor azt mondjuk, hogy nagyon elszomorította a tanítványokat Jézus távozásának a híre. Nem voltak ugyan még teljesen tisztában az ő személyével, de egészen lenyűgözte őket az isteni szeretet, amely szent emberségén keresztül árad feléjük. Túlságosan emberi természetes volt még a ragaszkodásuk hozzájuk. Úgy gondolták, hogy távozásával egészen elveszítik őt. És ezért, mint egy vigasztalásképpen szólt hozzájuk Jézus az utolsó vacsorán, érezzük a bensőséges, szereteteljes szavak erejét. Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdezi közületek, hogy hová mégy. Hanem mivel ezeket mondtam, szomorúság tölti el a szíveteket. De én az igazságot mondom. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm hozzátok. Milyen csodálatos, hogy János evangéliuma 16. fejezet megőrzi ezeket a szavakat. mennyei dicsőségébe, isteni valóságának teljességébe távozott Jézus. Léte, kapcsolata az emberekkel, a világgal és tevékenysége tehát éppen nem szűnt meg, hanem mérhetetlenül tökéletesebb, teljesebb és bensőségesebb lett isteni dicsőségének megfelelően. A Szentlélek Isten szemében árad reánk, és tölt el bennünket Jézus valósága, bőséges vigasztalást nyújtva történeti személyiségének elveszítése feletti fájdalmunkban. A Szentlélek küldésével kapcsolatban különböző egyéb ígéreteket is tett Jézus. Ismét Jánost fogjuk idézni, ő jegyezte fel ezeket az evangéliumában. Az első idézet így hangzik, aki bennem hisz, ugyanazokat a tetteket fogja véghez vinni, amiket én magam cselekszem, sőt, nagyobbakat is fog tenni azoknál. A következő pedig így hangzik, bármit kértek majd nevemben az atyától, megteszem nektek. Kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. Nem hagylak árván titeket, eljövök hozzátok. Jézus ezt mondja, aki pedig szeret engem, azt atyám is szeretni fogja. Szeretni fogom őt én is, és kinyilatkoztatom magamat neki. Aki szeret engem, atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk, és benne fogunk lakni. Az ígéretek csodálatos sora ez, és a következő, amelyet ezekben a napokban oly buzgón ismétlünk, hogy szívesen idézünk a szívünkbe, az emlékezetünkben, amikor Jézus azt mondja, hogy békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Mindezeket Jézus hét ígérete címén tartjuk számon, mint evangéliumi szakaszokat. Evangélium ez valóban örömhír, Jézus ígérete nekünk is szól, éppen ezért fontos, hogy olvassuk, ismételjük, szívünkbe fogadjuk, reménységgel valljuk, és osszuk meg másokkal is. Mennybe menetel előtt mondta mindezeket Jézus, aki megígérte a Szent Lelket, és ez a hét ígéret a mai napon is legyen örömünk oka és forrása. Thank you. Folytassuk tehát kérdésünk vizsgálatát. Mit jelent számunkra az Úr Jézus mennybe menetelének ünnepe? Hogyan történt ez? Mi előzte meg? Mi történt ott valójában? És még a következmények? Úgy is kérdezhetnénk, hogy hogyan ment föl Jézus a mennybe? Feltámadása után látjuk a 40. napon az írás szerint az Olajfák hegyén tanítványai jelenlétében, és vizsgáljuk, hogy mi előzte meg ezt a mozzanatot, mi történt akkor és ott, és még a következmények. Kérdéseket tettünk föl, hogy vajon mit jelent az Úr Jézus mennybe menetele, mit jelent az, hogy visszatér az Atya Istenhez, visszatér isteni örök dicsőségébe. Rákérdeztünk az ünnep mi voltára, mikor ünnepeljük ezt, és végigvettük azokat az ígéreteket, amelyeket Jézus tett a mennybe menetele előtt, amikor megígérte isteni lelkét, a szent lelket. Így hangzik a kérdés, hogy sikerrel járt-e Jézus küldetése a földön? Vagy elérte a célját, a sajátos földi küldetés? Hogyha valaki arra gondol, hogy Jézus tanítványaitól otthagyva, keresztre feszítve halt meg, akkor könnyen megfordulhat fejében a gondolat, hogy a messiás élete kudarccal végződött. Igaz, hogy látjuk mellette a föltámadás mozzanatát, a mennybe menetel, amiről most beszélünk, a Szentlélek eljövetelét, és azt mondjuk ez is hozzátartozik Jézus életéhez, sőt, az egész egyház 2000 éves történetéhez. Mégis, hogyha valaki felületes külső szemlélőként kérdez, akkor talán megkísérti őt a gondolat, hogy nem volt-e hiába való a megváltó élete és egész munkája. A világ értetlensége és gonoszsága gyakran kergeti e fajta elkeseredettségbe, még a hívő buzgó lelkeket is. Egy kis józan megfontolás talán segít bennünket ezen a kis hitűségen. Az a biztos tény, hogy Jézus Isten fia volt, valóságos Isten, nyilván teljesen kizárja az ő személyes célkitűzésének a kudarcát. Isten tervei nem hiúsulhatnak meg. Csak arról van szó, hogy a mi elképzeléseink a megváltásról nem váltak valóra. Az egyes emberek, sőt az úgynevezett evilág várakozásainak talán nem felelt meg Jézus műve, amit láttak, amit szemléltek. És ez valóban így van. Ezzel szemben maga Jézus úgy nyilatkozott, hogy amit akart, azt maradéktalanul véghez vitte. Az utolsó vacsorán kereszthalálát előre látva ezt mondotta, így imádkozott: Atyám, a művet, amelynek elvégzését rám bíztad, véghez vittem. János 17. fejezet 4. verse. És a következő versekben ezt olvassuk, ezt mondja Jézus: így imádkozik, kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Vagyis az Úr Jézus szándéka az volt, hogy a mennyei Atya nevét, jóságos atyasságát, üdvözítő szeretetét kinyilvánítsa a jó akaratú emberek számára. És ezt a lehető legtökéletesebben meg is tette. Mindenki, aki keresi az üdvösséget, benne megtalálhatja, és meg is találja. És ez az ő küldetésének a teljes sikere. Korábban utaltam rá, hogy vissza fogunk térni még erre a kifejezésre, hogy Jézus ül a mindenható Atya Isten jobbján. És kérdezzük is meg, hogy ez mit jelent valójában. Mit jelent az, hogy az Atya jobbja felől ül? Mit jelent ez a kifejezés? Gyakran ábrázoljuk az oltárképeken, főoltár fölött a Szent Háromság Istent, és nyilvánvalóan érezzük ennek a különlegességét, furcsaságát, és hogy ezt helyesen kell értelmeznünk, akkor térjünk rá erre az Atya jobbja felől ül kifejezésre, hiszen ez azt jelenti, hogy az Atyával egyenrangúnak lenni, a jobbján ülni, egyenrangúnak lenni vele. Szép kifejezés, antropomorf mondjuk, ez az egyszerű emberek világában igen gyakori és szükséges. Szükséges ez a kép, mert megragadja a figyelmünket, megindítja és elindítja a képzeletünket, gondolatainkat, mint egy egész világunkat mozgásba hozza. Az elvont fogalmak, például egy lényegűség, azok csak nem teljesen hatástalanok tudnak lenni. A keleti népeknél látjuk, hogy milyen jól ismerték a királyi méltóságok mindenek fölöttiségét. A király bárki jelenlétében ül, de az ő jelenlétében nem ülhet senki. Ha valakit maga mellé ültetett, az azt jelenti, hogy önmagával egyenlővé tette, legalábbis a tiszteletben. Az istenség végtelen fölségének, szentségének hordozása az emberiség meggyőződése szerint az egyetlen Isten, akit mindenek urának és atyának nevezünk. A kinyilatkoztatás tudomásunkra hozza, hogy Istenben az atya személye az, aki istenségét személynek természete szerint, mint örök forrás birtokolja. Az Atya Isten azonban átadta teljes istenségét a fiú személyének, mint abszolút saját tulajdont, amely egyébként az istenség természetéből következik. A fiú Isten tehát személye szerint kapja, természete szerint viszont örök abszolút birtokosa az istenség teljességének, mint az Atya Isten. A megtestesülés nem fokozta le a fiú Isten egylényegűségét, teljes egyenrangúságát az Istennel. Már Dávid próféta kifejezte ezt a jövendőlésében, Zsoltár, 110-es Zsoltárt idézzük, mondá az Úr az én Uramnak, jobbon felől foglalj helyet, míg lábad alá ellenségeidből zsámolyt vetek. Az Úr Jézus miután többször is kifejtette az atya és fiú egy lényegűségét, egyenrangúságát, gondoljunk János 5. és 7. fejezeteire, azt is kijelentette, hogy ő, mint emberélet Isten fia sem vesztette el ezt az egyenrangúságot. Az ember fia az atya jobbján ül. Máténál pedig ezt olvassuk, 26. fejezet 64. versében, egykor látni fogjátok az ember fiát, az Isten hatalmának jobbján ülni, és eljönni az ég felhőin. Kedves testvérek, kedves hallgatók, megéltük az ünnepet, egész életünkben újból és újból az egyházében találkozni fogunk reménységben, egyre bensőségesebben és mélyebb megismerésben és megértésben ezzel a képpel, ahogy Jézus kivezeti övéit a hegyre, kimondja az utolsó szavakat, a búcsú szavait, elbúcsúzik tőlük, és szemük látára fölemelkedik. Ezt olvastuk az evangéliumban. Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott el tőlük. Meg van írva, hogy a messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon fel kell támadnia a halálból. Az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve minden népnek megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni. Ti vagytok ezeknek tanúi. Én meg elküldöm nektek atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasságból. Ezután folytatja Lukács, kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták. Azután nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent. Ezek az evangéliumi szavak hangzottak el az ünnepen, Lukács 24. fejezetéből, és ezt előzte meg az állalujás énekünk, ez Mátétól való idézett Jézus szava, menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, én veletek vagyok a világ végéig. Jézus elköszönt tőlünk, elbúcsúzik tőlünk, de ígéretet tesz, nem is egyet, ígéretek sorát adja nekünk, de a végső ígérete az, hogy ő elmegy, és elküldi az atya ajándékát, elküldi a vigasztalót, az éltetőt, a megszentelő szent lelket. És mindegy nekünk is mondja, maradjunk közösségben, és újból megélve azt a közösséget, amelyet ő hozott létre, maradjunk meg az imádság, a dicséret és az Isten magasztalásának egységében. Kérjük és fogadjuk az isteni lelket, aki hűségben és hitben megtart bennünket mindaddig, amíg az Úr újból el nem jön. Adja meg nekünk ez a lélek, hogy hűségesek legyünk az ő várásában, és örvendezzünk az ő eljövetelében. Ez lesz a mi üdvösségünk beteljesedése. Úgy legyen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Virág József atyával.